Kérem szépen akkor, ha megengedik, folytatnám. Nagyon köszönöm a jöttek üzenetek, hírek, hogy direkt emiatt az előadás, mert vidékről is jöttek, ugyanakkor, hogy autóbusszal el kell menni, bármikor kérem szépen tessenek, amikor önök tudják, hogy mikor kell indulni. Én körülbelül 7:30-8:00 tart az előadás, és visszavonom azt az előbbi mondatomat, hogy a papok hirdetnék, hát az a kedves vendégünk is pont templomból tudta meg, hogy ez az előadás van, úgyhogy legyünk lám, megint nem szabad kitizálni, vagy legalábbis módjával. Van egy kötete, az Illés szekerén 1908. Azok a versek, amelyek engem nagyon érdekelnek, és tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy egy ciklus lehet összeállítani, amelynek a részei egymás után jönnek ezek a versek, de van bennük valami összefüggés. Régebben, Petrarkái korában ezt úgy nevezték, hogy szonett ciklus. Rendszerint Balassi Bálintnál is ezt tudatosan csinálták. Én azt nem tudom igazolni, hogy Adinál így van, de minden esetre én így adom elő ezeket, és így sorolom föl. Az egyik, ami legfontosabb Adinál, keresi az Istent. Fogok mondani olyan állítmányokat, olyan mondatokat, amelyeket egész őszintén mondom, hogy teológiai mondatok. Tehát van értelme a poézis teológiájának. Egy biztos, amit kezdetből is mondtam, ez egy kaltikus valami, tehát ez egy kapsz. De az a megdöbbentő, hogyha kiemelek egy-egy hullámot, kiemelek egy-egy gyűjtőnyírvalót abból a matériából, abban mindig találok valami óriási értéket. Ez is nagy dolog. Hiszen kérem, Schopenhauer filozófiája, vagy Rousseau, vagy bárki, emelhetsz ki akár Hordónyi, az mindig vagy szenny marad benne, vagy pedig piszok, vagy valami. Ja, Adinál nem. Ádám, hol vagy? Oszlik lelkemnek barna gyásza, figyeljünk a jelzőkre. Barna gyász. Nagy fehér fényben jön az Isten. Barna gyász. Következő mondat. Fehér fényben az Isten. És miért? Oszlik lelkemnek barna gyásza, nagy fehér fényben jön az Isten, hogy ellenségim leigázza. Tipikus ószövetségi istenkép. Ez az istenkép a nem hívő izraeli politikában is ma is megvan, a leigázás. És azt kell mondanom, Adinál hiányzik az evangélium, a jézusi istenkép. Tragikus. Éppen az ő borzalmas öröksége, örököltsége, terheltsége miatt megakadt az Isten képe, meg aztán az apja miatt, a szoknyavadász, az anyját állandó, meg a káromkodni, azzal kezdte a napot, hogy megakadt az ő Isten élményének a kialakítása. Na most ezt az Istent keresi, azért, mert, hát ki mondja ezt, hogy Ádám, hol vagy? A lelkem éljen az Isten, mondja. Tehát nem hagy nyugton neki az Isten. Akár jön léda, akár milyen borzalom jön, és tényleg magát pogánynak mondja, és szóval olvashatnám most például egyik novelláját, ami 1904-ben írt, itt találtam meg a szövegét, hogy közben megy és próbálja a pénz pénzjátékos, ilyen, ilyen rulett, és a Szent Antalhoz fordul, és leírja, hogy ő a pogány, ő az ateista, mindent elír magáról. Mégis azért Szent Antal, Szent Antalhoz, hogy most mégis fogja kérni, hogy segítsen. Ez az Isten, a Sion hegynek az Istene. Az arcát még titkolja, rejti. De napszemét nagy szánalommal most már sokszor rajtam felejti. És hogyha néha-néha győzök, ő járt, az Isten járt előttem, kivont a kardját, megelőzött. Hallom, ahogy lelkemben lépked, és az ő bús, Ádám, hol vagy ára, felelnek hangos szívverések. Az ő. Hát kérem, ez egy olyan, nem mondhatom negatív misztikának, de misztika. Ez egy éjszaka, megint teljes alkoholi mámor, az amikor nem tud beszélni. De közben a szívvel és a lüktetés, közben az az Isten. Hát egy máskor meg egy szerelmi kalandja, nem tudom, milyen jut eszébe, vagy valami borzalom, vagy pedig egy prohász kellemes szikke van, de most az Isten hallja a lüktetésben, hogy Ádám úr, vagy ezt az Isten mondja neki. Hallom, ahogy lelkemben lépked, és az ő bús Ádám holvagyára felelnek hangos szívverések. Szívemben már őt megtaláltam. Megtaláltam, és megöleltem, és egyek leszünk mi a halálban. Na, itt jönnek a kaotikus dolgok. Van a misztikában, Tolstojra gondoljunk, itt volt egy Tolstoj estem tavaly, kis híja utána tudtam meg, jó, hogy megdembertek. Volt egy Tolstoj rajongó, aki fel akart állni, és ki akartak kérni Tolstoj követők nevében, hogy merek én így Tolstojnak az életéről beszélni, hogy nem magam hoztam elő, említettem akkor is a Paul Johnsonnak a könyve alapján írtam, ezeknek az embereknek a magánélet. Hát végén ez az Istent a bátyának nevezte. És azért közösítette ki az ortodox egyház, mert döbbenetes volt, azonosította magát az Istennel. Szóval ezek az őrültek, nagyon gyakran előfordul, hogy végén itt is az van, egyek leszünk mi a halálban, ez nagyon gyakran előfordul Adinál, hogy összekeveri magát az Istennel. Annyira beleéli magát az Isten élménybe, hogy fog szerepelni többször ez a vers. Most akkor elemeztem, most szeretném elolvasni, szóval belemagyarázás nélkül. Ádám, hol vagy? Oszlik lelkemnek barna gyásza, nagy fehér fénybe jön az Isten, hogy ellenségém leigázza. Az arcát még titkolja, rejti, de napszemét nagy szánalommal most már sokszor rajtam felejti. És hogyha néha-néha győzök, ő járt, az Isten járt előttem, kivonta kardját, megelőzött. Hallom, ahogy lelkemben lépked, és az ő bús Ádám holvagyára felelnek hangos szívverések. Szívemben már őt megtaláltam. Megtaláltam és megöleltem. És egyet veszünk mi a halálra. Következő vers. Az új érkezése. Ugye látjuk, hogy keresi, hallja a szívverését, a lüktetésével, hallja, hogy Ádám hol vagy. Nagyon pontos azt is megjegyezni, mikor hallotta ezt Ádám? A kivizéskor. Amikor kivizte az Isten a paradicsomból őket. És akkor, amikor ettek a engedetlenek voltak. Akkor hangzott el, mert Ádám elbújt. Ádám, hol vagy? Mondja Jahve. Itt is tetten érhető, tehát mindenre figyelni kell, minden rezonanciára. Mert kérem, nagyon érdekes, hogy olvassak fel egy kiírtam magamnak egy mondatot Adi idegrendszeréről. Az élet minden kis rezzenésére hatalmas kórusokkal felel a szíved. Szóval egy túl érzékeny, egy nagyon egy beteges érzékenységi ember, aki mindenre tízszeresen jobban vagy százszorosan rezonál, mint mi. Na most kérem, anélkül, hogy itt magamról sokkal beszélni, csak annyit akarok mondani, hogy édesanyám, amikor megtudta, hogy papnak szeretnék menni, akkor a lelki atyánkhoz egy aranyos, csodálatos ember volt, hajós nevezetű kanonok, elment édesanyám, és az anyuka mesélt el nekem, azt mondja, na de főtisztelendő, de ez egy olyan érzékeny gyerek, és hát úgy féltem. Azt mondja, drága asszonyom, azt mondja, hát az Istennek is szüksége van érzékeny, húrutatú emberekre. Ugye? Na most, hát igen, hát az a legtöbb panasz általában a hívetnek a papok, de nincs empátia. Hányszor panaszkodnak a hívek? Istenem, beszélek, hogy nem is veszi észre a téval, hogy nem látjuk, csak ilyen jó lesne, hogy hát, mi van Erzsi, mi van, hogy hát, mi bajod van, vagy valami jó. Szóval érzékenység, hát ez az Adiban ez százszorosan megvolt. Én büszkén számítottam tehetséges ifjú poéták gárdájában tartottam magamat. Ó, mert a büszkeséget, mint a tenger kagylója, a csillogó gyöngyöt véghetetlen fájdalom árán szereztem meg. Ez szóval mindenit a végtelen fájdalom és a gőg és a rátartiság. Mikor elhagytak, mikor a lelkem roskadozva vittem, csendesen és váratlanul átölelt az Isten. Nem harsanával, hanem jött néma, igaz öleléssel. Nem jött szép, tüzes nappalon, de háborús éjjel. És megvakultak fiú szemeim, meghalti fiúságom, de őt, a fényest, a nagyszerűt mindörökre látom. Megint jellegzetes dolog, hogy háborús éjjel, borzalmas éjszakái voltak. Panaszkodik egyik versében, hogy te éjszakai Isten vagy. Sose látlak napot. Jellemző, tudjuk, hogy az Isten utolsó ítéletem az Isten jobbján és Isten balján. Ismerjük azt a Úr Jézusnak azt a kiválasztják is, akik a gonoszok balra, most. Adi hol van? Az Isten balján. Milyen döbbenetes. Eleve már. Ez a vers címe. Az Isten balján. De van egy olyan mondat, amit most mondok, ezt én először Bisis Figyestől hallottam, nem tudtam, hogy Adit idézik. Bisis Figyes a legnagyobb szónokunk egyike volt. Házfőnök, tisztelt szigazgatónk volt. Híres szónok volt. Ő adta ki a Prohászka imakönyvet, egy szóval nagy prohászkás volt, közvetlenül ismerték. És egyik beszédében ez volt, akkor megragadt bennem, hogy az Isten van valamiként minden gondolatnak alján. Én nem tudtam akkor, hogy ezt Adit. Aztán amikor később olvastam ezt a verset, de jóságos, Isten Aditól idézte az öreg. Na most kérem szépen, tessék elvinni, ez valami olyan megdöbbentő egy teológus számára, aki a dogmatikát maradt egészen, hogy 5 évig, meg 10 évig tanuljuk a dolgot, és így egy mondatban kifejezni azt, hogy az Isten minden így jelen van. És akkor jön egy ilyen perverz, szerencsétlen, borzalmas lény, ugye, aki habzsolja a szoknyákat és minden, és vérbajos, és akkor mond egy ilyen mondatot, hát ez az, ami miatt én annyira oda vagyok a vér. Mert tessék elhinni, szebben nem tudnám kifejezni, Aquinói Szent Tamás sem tudta kifejezni, ezek írtak ám, csodálatos, hatalmas köteteket az Isten mindenütt jelen valóságáról, de ezt az Isten van valamiként minden gondolatnak alján. És a gondolat nagy G-vel írja a logos. Tehát ez egy teljesen metafizikai valami. Ez az állatember, ugye ne beszéljétek ezeket, én nem durván mondom. De hát de facto az animalitás a mélyén van egy állandó, üzekedő állat. És ezt szersek, hogy mégis, ez a megható, a szellem csodája, hogy az Isten van minden gondolatnak az aljára, és az én gondolataimnak is az aljára. Hiszen nem tudnál leírni ezt, ha ezt egy személyesen nem magának venni. Mert Adi Tevei, ez viszont sose felejtsük el, Adi őszinte, a legőszintébb író. Ezt írtuk, mondtam Mécs Lászlóról is. Sok mindent mondanak róla, de amit mondod, az mindig igaz volt, mindig saját magát adta. Mindig neki harangozunk, és ó, jaj, én ott ülök a balján. Most jönnek ezek az előbb említett, mert ha nem mondtam volna el az előtte óráig mindazt, amit elmondtam, akkor ezeket nem értenék meg. Én se érteném meg. Még azt mondanám, hogy Nietzsche utánzó, Schopenhauer írja, hogy hát megmutassa, hogy ateista tud lenni. Nem. Ez egy tragédia. Azért van a balján, mert ez a sors üldözöttsége van benne. És közben gondolj, hogy mindig gondolj az anyjára, Máriás, oda szalad az édesanyja, az a tisztán, az édes. És most az ember nézi, hogy hát ki ez az Isten? Bár balján van, de mégis, ki ez az Isten? Az Isten könyörületes. Sokáig láthatatlan és néma, csak a szívünkbe ver bele mázsás haramnyelvekkel néha. Na, aki már látott közelről harangot, és ezt látott a haramnyelvet, minél nagyobb harang, több mázsás harang, vitelt az a nyelv, ugye? És ezt mondja, hogy szívünkbe ver bele mázsás haramnyelvek. Az Isten nem jön ám felénk, hogy bajainkban most jön az ellentámadás. Most jön az, hogy baján vagyok, hogy milyen problémái van az Istennel. Az Isten nem jön ám felénk, hogy bajainkban segítsen. Az Isten az én és a tím, a terv, a csók, minden az Isten. Na most itt van megint a kaosz. Léda, csók, Isten, minden együtt van. Az Isten hatalmas, nagy úr. Sötétség és világosság, rettenetes zsarnok lakó, lelkünkbe ezred évek hozták. Kérem, nem tudok mást mondani. Teológiai igazság. Az Isten a sötétség és a világosság fölötti hatalom. Rettenetes zsarnok lakó. Kérem, az egész Ószövetségben ez jön, az Isten rettenetes. Az Istentől félni kell. Hiszen itt van éppen a mi atyánk csodája. Éppen itt van a tékozó fiú tegnapi története. Hogy ez a rettenetes Isten, nem rettenetes, ez a mi atyánk. Na ez hiányzik ennél a szerencsétlennél. Ezért van a balján. Az Isten, és most megint egy teológiai igazság, amikor bemondja, hogy minden az Isten is, és nem lehet utolérni, az Isten az egyszerűség. Kérdeztétek, teológiai tétel, Aquinói Szent Tamás csodálatos tétele, az Isten a maga összetettsége, nekünk egy összetett, ugye ott van az öt alaptulajdonság. Isten a lét, az igazság, a szentség, a jóság, a szépség, ennyi minden az Isten, ugyanakkor Isten a legtökéletesebb egyszerűség. Ez adinál így van, az Isten az egyszerűség. Hát kérem, hát nem tudok más mondani. Hát ez így le van írva. Teológia. A poézis teológiája. Egyébként biztosan, hogy Prohászka atyánk engem kikergetne ennyit, mert itt ő előadásokat tartott, hogy én itt a Prohászka teológiájáról beszélek. Vállal. Azt nem mondom, hogy megmagyarázzam neki, mert az is az jól lehet. Unja a túlságos jókat. Na, most be kell fognom a számot, mert én nagyon nem bírom a túl jókat, és a farizeusokat nagyon nem bírom. Unja a nyugtalanokat, csak sokszerű nagy álmodókat. Az Isten engem nem szeret. Na most, hané van a baján. Mert én sokáig kerestem, mégsem leltem, és akkor is kötődtem vele, és versenyeztem. Tehát megint ott van, de hát kérem szépen, nem csodálatos dolog, leírja, hogy mennyire kereste. Hát aki Isten keres, annál szebb nincs, hát mindannyian ezt csináljuk. Keressük. A láthatatlan, a Deus látens, a tabernákulum, mi más? A látens Deitas. A láthatatlan, a visszavonuló. Az Isten engem nem szeret, mert én sokáig kerestem, még meg se leltem, és akkor is kötődtem vele, és versenyeztem. Az Isten van valamiként minden gondolatnak alján. Mindig neki harangozunk, és ó jaj, én ott ülök a balján. Hát ő a harangozó. A harangozó az egyházban nagyon fontos szerepet tölt be. Köszönjük szépen. És a harangozó az, aki jártat a népnek, hogy induljunk Lorátérre. Nekem Adi, gondolhatjátok, hogy mindig megfelelő keretek között, mert se fogány nem vagyok, se nem kocérkodom hitségekkel, mert az ateizmussal, teljesen hiszem, hogy édesanyámnak hívő egyházi tagja vagyok, de ezeket nem szabad semmibe vennem. Ő a harangozó. A maga módján. Lehet, hogy félreveri, olykor félreveri. De harangoz. És azt is tudjuk, hogy a félrevert harangok nagyon fontosak. Jelzi, hogy tűz van. Én azt hiszem, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, tanulhatunk ettől Aditól, ettől a szerencsétlen embertől, ettől az áldozattól. Tanulhatunk Isten élményt. Boldogok lehetnek sokan, akik eljutnak odáig, mint ahol ő eljutott. Ne a negatívumot nézzük, persze nem erről van szó. De az, hogy ő harangozik. És ő belátja, és látja, és élvezi. És tudja azt, hogy az a bizonyos nagy csoda, hogy az anyagi világ csúcsán és a szellemi világ legalján, ott vagyok én, az a kis pont, hogy az Isten van minden gondolatomnak az alján. Ezért vagyok az anyagi világ csúcsán, a szellemi világ legalján, mert bennem ott van minden pillanatban az Isten gondolata. Tehát összefoglalva, az Isten van valamiként minden gondolatnak alján, mindig neki harangozunk, és ó jaj, én ott ülök a balján. Az Isten könyörületes, sokáig látatlan és néma, csak a szívünkben ver bele, mázsa sorom nyelvekkel néha. Az Isten nem jön felénk, hogy bajainkban segítsen. Az Isten az én és a kín, a terv, a csók, minden az Isten. Az Isten hatalmas nagy úr, sötétség és világosság, rettenetes zsarnok lakó, lelkünkbe ezred évek hozták. Az Isten az egyszerűség. Unja a túlságos jókat, unja a nyugtalanokat és a sokszerű nagy álmodókat. Az Isten engem nem szeret, mert én sokáig kerestem, még meg se leltem, és akkor is kötődtem vele, versenyeztem. Az Isten van valamiképp minden gondolatnak alja, mindig neki harangozunk, és ó, jaj, én ott ülök a balján. Van egy verse, ami megdöbbentő, ami éppen a arról szól, hogy tanítsa meg az Isten őt kacadni. A kacadás Istene. Uram, imádság háború után. Uram, háborúból jövök én, mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal és magammal, hiszen te vagy a béke. Megint egy rettenetes kaland, egy rettenetes szomorúság, megint egy teljes letargia után, hiszen sokszor volt szanatóriumban. Nézd, most figyeljétek ezt a szót, tüzes daganat a szívem. A daganat az eleve már egy negatívum, vagy jaj, ha valakinek egy rákos daganata van. Most már valaki a szívét nevezi daganat. És nincs, ami nyugtot adjon. Csókolj egy csókot a szívemre, hogy egy kicsit lohadjon. Hát kérem szépen, ez már Masszent Terézián misztikája. Persze, különbség óriási, nehogy ezt már félre, és nehogy följelentsetek itt az egyházi hatóságoknál. Viccesen mondom persze, de lényegében, ne felejtsük el, az énekek éneke, az énekek éneke az Ószövetségben, az énekek éneke lett a misztikusoknak az imakönyve. Legyen a Szent Bernát, vagy Nagy Szent Teréz, amikor ők ki akarják fejezni az pedig nem más, mint egy szerelmes fiatal zsidó párnak, szerelmes párnak a leírása. A szerelmi, a keble, a mosolya, a csókja, minden le van írva. És mégis az egyház betette a hivatalos kánoni listába az énekek éneke, és a mi Szent Bernát atyánk, a cisztercieknek a legnagyobb szentje, az egy hatalmas könyvet ír az énekek énekéről. Cantica Canticorum. Na, hát, amikor arról beszélsz, de ilyen gyönyörű, ilyen még talán nem is olvastam. Csókolj egy csókot a szívemre. És ezt Adi mondja. Miért? Hogy egy kicsit lohadjon ez a daganat, ez a beteg szív. Lecsukódtak bús nagy szemeim, gondoljatok Adinak a két nagy hatalmas szemére, amit a Máriától, anyjától örökölt. Lecsukódtak bús nagy szemeim számára a világnak, nincs már nekik látni valójuk, csak téged látnak. Két rohanó lábam egykoron térdig gázolt a vérben, és most nézd, Uram, nincs nekem lábam, csak térdem van, csak térdem. Nem harcolok és nem csókolok. Elszáradt már az ajka, és száraz karom a két karom már. Uram, nézd végig rajtam. Uram, láss meg te is engemet. Mindennek vége, vége. Békíts ki magaddal s magammal, hiszen te vagy a béke. Hát kérem, ezt írja aztán egy pénzsászló is. Ez egy olyan csodálatos. Imádság háború után, hogy mi zajlott le benne, hogy mit élt át ekkor, hogy miért írta ő, aki az életnek a szerelmese volt, és szerette az életet, és Párizst, és mindent, hogy ment, és állandóan az óceánra szeretett menni, egy külön téma lenne, ő a hajós, a kapitány, meg minden, és végül aztán a hajók is összeomlanak. Szóval végig tulajdonképpen minden a halállal fejeződik benála. Mindig valami tragédia van. Na most is ugye, mindennek vége, és akkor csókolj meg engem, Istenem. Annyira megdöbbentő fordulatok vannak ebben a poézis teológiában, ami engem megrendít. És nagyon érdekes, észrevették, én nem tettem észre, nem vagyok szakemberebe, hogy a Mécs László az első korban, Mécs László első 10 éve teljesen Adinak a folytatása. És Adi kifejezések, ennek megvan most már ugye a gépi elmélete, és ezeket be lehet már táblálni a számítógépekbe, és kijönnek az azonosságok, vagy minden. Ezt már tudjuk. Minden esetre Mécsnek ez a szertelensége, ez az óriási rohanás, a tavazó, meg minden, szóval nagyon ráütnek. Hát most aztán megint még jobban bele látunk ebbe a kávéi Isten élménybe, ebbe az előrerendeltségbe, ebbe a Sion-hegy alatti világba. Egyik legmegdöbbentőbb vers. Emlékszem, 1948-ban elvitték Vincentit, bíborosunkat, ő szentelt engem, egy nagyon-nagyon nagy tisztelője, rajongója voltam, és amikor láttam azt a tipikus magyar tragédiát, hogy a püspöki kar is, a papság is, mindenki az ugye megriadt, amikor történt a tragédia, és hát nem nagyon mertek beszélni róla, hogy akkor volt egy prédikációm, hát akkor még tele voltak a templomok, kint álltak a villamos így az emberek a feneketlen tónál, és elmondtam utaltam ezekre a sorokra. Hogy vegyük észre, valami nagy tragédia történt. Borzolt, fehér Isten szakállal tépettem fázva, fúj, szalad az én uram, a rég feledet. Nyirkos, vak, vak őszi hajnalon, valahol Sion hegy alatt. Egy nagy harang volt a kabátja, piros betűkkel foltozott. Bús és kopott volt az öreg úr, paskolta, verte a ködöt, rorátéra harangozott. Lámpás volt reszkető kezemben, s rongyolt lelkemben a hit, s eszemben a régi ifjúság, éreztem az Isten szagot, s kerestem akkor valakit. Megvárt ott, a Sion hegy alján. Lángoltak, égtek a kövek, harangozott és simogatott, bekönnyezte az arcomat. Jó volt, kegyes volt az öreg. Ráncos vén kezét megcsókoltam, s jajgatva törtem az eszem, hogy hívlak téged, szép öreg úr, kihez én mondottam sok imád. Jaj, 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 nem emlékezem. Halottam, visszajöttem hozzád, én az életben kárhozott, csak tudnék egy gyermeki imád. Ő nézett rám szomorúan, s harangozott. Csak nagyszerű nevedet tudnám. Ő várt, várt, és aztán felszaladt. Minden lépése zsoltár ütem, halotti zsoltár, és én ülök sírván a Sion hegy alatt. Döbbenetes vers. Akkor azért utaltam ezekre, hogy rádöbbentsem őket, hogy az embereket, hogy nem az a baj, hogy nem voltunk elég hűségesek, és most is az van, nem az a, rádöbbenünk arra, hogy ránk bűnösökre minden verés ráfér, hogy nem érdemeltük meg ezt a szent embert, és mennyire így van, hogy ma már ott tartunk, elég volt 60 év, és a gyerekeinket már senki nem tanítja, apa, anya nem tudja összetenni gyerek a kezüket. Tessék elvinni. Egy osztályban 30 gyerek van, és ezek közül 30 nem tudja összetenni a kezét, és nem tudja az atya fiú szemét. 60 év. Hogyan is van? Hogy hívnak téged, szép öreg úr? Mint előre láttam volna, hogy ez fog jönni, ez a borzalmas, akkor még börtön előtt voltam. Egy szóval azért is hiszem és érzem, hogy valaminek jönni kell, mert így nem maradhat tovább. Éppen most kaptam a hírt, hogy a Ciszterci iskolába jelentkeznek a gyerekek. Olyan szülők, biztos legjobb szándékát, ott jó helyen van, ott komoly. Ugyanakkor semmi alapján, a szerencsétlen gyereket abból csinálnak majd egy ilyen adit. Mert én ismerek sok olyan nagy lányt, és sok olyan piarista diákot, aki soha többet nem akar templomba menni. Ezek mind olyanok, hogy gyökér nélkül mentek oda. Az borzalom, mám. Az borzalom. Akkor kell misére menni, és közben nem tudja összetenni a kezét. És nem tudja, hogy miért van. Egy nagy cirkusz az egész. És közben a gyerek, a kislány az öcsét elhozza, és az anya meg az apa otthon alszik, és nem jön templomba. De a két kicsi eljön. Gyerekek, ez a tragédia. Hát itt vagyunk. Hát itt én számomra, akármilyen borzalmasan hangzik, ránk minden verés ránk fel, és plusz még 6 millió kicsi magzatot töltünk meg. Hát 6 millió kis élet. Hát mit akarunk még? És ezért olyan rettenetesen mélyek ezek a versek, és egy magyar ember egészen másként olvassa ezt. Nem szólva arról, azt állítom nektek. Ha ez az ember, úgy, mint Vörös Mart is, a vén cigányra gondolok, vagy pedig egy mondatos zsarnokságra, akármelyiket, ha ezt nem magyarul írja, hanem franciául, vagy németül, vagy Petrifi Sándorok, akármelyik felültékben, tessék elnéni, világos is. Ez ott tőlünk tanulnák az ember, és nem lehet lefordítani, a Sionhegyen nem lehet lefordítani franciául. Prohászkát, az emlékezés, az evangéliumot nem lehet lefordítani. A horvát Konstantin Ferjelen lefordította a Prohászkát franciára, azt mondja, hogy ő még élet perfekt francia volt. Életében még ennyire nem szenvedett, és el akarta dobni a subgatot, mert nem az, ami Prohászka írt. A Prohászkának a szavai, Prohászkának a jelzői, meg ezek nem lehet visszaadni. Képtelenség. Na ezt is kérem, hogy paskolta, verte a ködöt például, nem lehet visszaadni franciául, és rorát égve harangozott. És rongyolt kezemben a hit. Hát ez van. És eszemben a régi ifjúság, és éreztem az Isten szagot. Hát kérem szépen, ez megint egy olyan valami, ami megérdemel egy hosszabb meditációt, az Istennek a szaga. Hát ez képtelen, ezt egy ateista nem mondhatja. Egy ateista kör, de Isten nevét kiejti. És káromkodik, és elmondja a legborzalmasabb szavakat. Érdek, érezte az Isten szagot. Sose hallottam. Tessék elhinni, éveken keresztül, így tártam, a legnagyobb filozófiai, teológiai professzorai voltak, ezt a szót még senki ki nem ejtette az Isten szagot. Ez nekem egy adi kellett. És gondolhatjátok, hogy amikor én, ugye akkor még ez ugye 38-ban még nem beszéltek, és 48-ban én már a szószéken adiról beszélek, és beszélek az Isten szagról. Hát nem mondom, hogy rajongtak értem a pap kollégáim, azt nem mondom. Az volt, bár akkor volt a probléma, hogy túl hosszú ideig beszélek. Halottan visszajöttem hozzád, tehát meghalt már, és megint itt van, miért halott? Az életben kárhozott. Megint gondoljunk vissza, mint amit legalább első órában elmondtam. Ő a terhelt, az agyon kínzott, a kárhozott. És valami olyan csodálatos dolog, és talán lehet így is, öregkorunkban, amikor kiégtünk már, és nem tudunk imádkozni sem, és nem tudunk, akkor nyugodtan elő lehet tenni egy ilyen verset. Amikor azt mondja, hogy jajgatva törtem az eszem, hogy hívnak téged, öreg úr? Hogy csak tudnék régi imáimból egy gyermeki imát. Amikor az ember úgy kiég, és itt annyian vagyunk ilyenek, úgyhogy elég volt. Van, aki 20-30 évig nem is imádkozott, nem ilyen tebben vagyunk, még vagyunk. Elég, pont, hogy elég nekem a mindennapi baj. És akkor bemegy az ember, hogy mi csinálja most. Csak tudnék egy ilyen. Hát én mondok nektek valamit. Drága édesanyám, a református édesanyám. Akitől kaptam, és mindenki kapja tőled most is, a kis keresztet. Tőle tanultam. Tőle kapszam. Amikor ma is az lesz, ma nem lesz breviárni, tehát egy kötelező papnak elmondani, de annyira fáradt vagyok már, mert annyira készültem, és annyira nem bírok már most még fölmaradni 11-12-ig elmondani a breviáriumot. Ma magina az lesz, amit tőle tanultam. Csak tudnék rebegni egy kis gyermek imád. Pácsecse Jézus! Ma csak ez lesz. És ebben benne van mindig. Én egy mondanék. Csak tudnám repenni. Így van. Jajgatva törtem az eszem, hogy hívnak téged szép öreg úr, kihez mondottam sok imát. Jaj, nem emlékezem. Csak tudnék egy gyermeki imát. Na, ez az. Hányszor mondta édesanyám, amikor már egész nap játszottam, fáradt voltam. Emlékszem, akkor régen nem volt még pizsama, meg ilyen marra sem, hanem fehér ing volt. És a gyönyör kis fehér inget főhúzta, és akkor annak a kisfiam most akkor imádkozunk, látom már, hogy most csak azt mondjuk, hogy pácsecse Jézus, és akkor már lefeledek, és aludtam már. Különben összekettették szépen tenni a kezet, és ágyba térdelve imádkoztam. Sose tudtam, amikor reformátusolom. Ez az igazi szent dolog, ez a szép. Akkor tudtam meg, amikor áttért, amikor katolikus lett, és áldozom. Na, miért jön ez a papbácsi annyiszor ide? Akkor készült, akkor tanították meg a fő a dolgokra, amikor katolizált. Akkor voltam én első áldozó. És az Isten mit csinál ilyenkor? Várt, minden lépése Zsoltár iten volt, fölszaladt a Sion hegyen, és miközben elment az Isten, én sírván ott ülök a Sion hegy alatt. Megint teológia és bibliai valóság. Mózes ott volt a Sion hegy, de nem láthatta csak az Isten hátát. Szemtől szembe nem lett. Éppen napokban olvastam azt a részt, amikor a zsidók annyira megdöbbentek, amikor lejött a hegyről, az arca, azért is ábrázolja, Michelangelo is, hogy a Mózes azon a bizonyos szarval, azon a valami ragyogott az arca, nem mertek ránézni. És amikor ezt észrevette a Mózes, tessék nyugodtan elmenni, amikor észrevette Mózes, hogy ilyen, ő nem tudta, hogy ő ragyog az arca, akkor eltakarta az arca fátyollal, hogy az emberek tudjanak ránézni. Csak nagyszerű nevedet tudnám, ő várt, aztán fölszaladt, minden lépése zsoltár ütem, halotti zsoltár, és én ülök sírván a Sion hegy alatt. Most még egy rettenetesebb vers jön. Ismerjük azt a nagy Hemingway-nek is a nagy fethal. Általában van egy ilyen a pessimistáknak, a nihilistáknak egy ilyen elmélete, hogy olyan az élet, olyan a világ, olyan a Isten, mint egy fethal, csúszós a háta, és gondoljunk arra a jelenetre, a tenger, ugye, és akkor megjelenik a bálna, a fethal, amikor rettenetes veszélyek vannak, amikor az a közelébe jut. A nagy fethal, így nevezi az Istent, a nagy fethalhoz ez a vers címe. Ó, Isten borzasztó cethal! Sorsunk mi lesz ezer világnak? Roppant hátadon táncolunk mi. Ó, ne mozogj, síkos a hátad. Csúszós a hátad, melyel tartod lelkünket és a mindenséget. És én csak rossz táncoló lábat és reszkető szívet adok neked. Tehát teljes létbizonytalanság. Az Isten egy csúszós cethalhoz hasonlítható, és ő meg remegő lábakkal, rosszul táncoló fiat vagyok. Sok félelemmel vedel értük, melyek velől mind befújnak. Mutasd meg, hogy nem vagy keresztény, nem vagy zsidó, rettentő úr vagy. Védj engem hátad közepére, hogy két gyönge lábam megálljon. Most jön az ellentét. Annak ellenére, hogy itt minden csúszik, hogy minden bizonytalan, egy nagy relativizmus az egész, így minden bizonytalan. Pantarej, nincs egy fix pont az életben, sokszor panaszkodunk miatt. Borzalmas. Kérem, tessék elhinni, hogy én úgy örülök, hogy a József Attila 2B-ben van a két szobám, és ott bezárkózhatom, és nem érdekel, csak olykor kinézek, hogy a pláne, amikor van, hogy március 15-e, meg van olyan nagy ünnepek, hogy az emberek jönnek, mennek, meg szilveszter éjjel, és csak az ember félek. És olyan nagyon jó zárt lettem, és olyan kis remetességemben, hogy meg különben borzalmas. Rettenetes dolog, talán öregembernek. Minden relatív. Védj engem hátad közepére, hogy két gyönge lábom megálljon, hogy a szívem ne verje mellem, hogy néha rám szálljon az álom. Na, egy egész éjszaka, reggel 3-kor, 4-kor, tök részegen úgy vitték az össze. Teljesen így. 42 éves korában halt meg. Vagy dobd le egyszer s mindörökre, ne táncolj, lógj, ne tréfálj mindig, nem bírom, s holt csillagaid már, nyugodt fényük arcomra hintik. Hát szóval megint egy ilyen rettenetesen kiélezett helyzet, hogy mindennek vége, de mégis van valami megdöbbentő, egy kérés, hogy akkor tegyik, ha már szeret engem, és hogyha lehet, akkor én álljam be úgy a lábadon, hogy ne csúszszak el. Figyelik, hogy mi van mögötte? Szóval mindig a legborzalmasabb negatívumok ellenére mindig meg tudok ragadni valami pozitívumot az ő versében. Az éjszakai Isten. megtréfa az én Istenem, a régi tromfot visszaadja. Elszökik tőlem virradatra. Velem van egész éjszaka. Jön néha-néha egy jó napom, mikor egész valóját látom, de soha-soha napvilágon velem van, s mindig éjszaka. Olyan ő, mint az asszonyok. Imádtatja nagyszerű lényét, de elszalad, nehogy megértsék. Velem van, s rossz az éjszakám. Az Istenem tréfás Istenem. Vajon miért csak éj járnék? Fény nyomában szívesen járnék. Velem van, de csak éjszaka. Megint mi a csodálatos? Velem van. Igaz, hogy csak éjszaka, de a bocsánatot kérek. A bocsánatot kérek. Hát ez a teológia lényege. Az Isten senki nem látja. És maga drága Jézusunk, amikor mondja a Zsoltár, Éloi, Éloi, lama szabaktáni, hol vagy, miért hagytál el engem? Zsoltár imádkozik, a 21. Zsoltárt. Velem van. Tehát megint, csodálatos módon, az ateista, nem ateista. Ő hiába mondja magát annak. Aki ezeket leírja, nem lehet ateista. Az a problémája, ami Mózesnek, meg a többiek, mindig csak az Isten hátát látjuk. Mert a szemtől szemben látnánk, megvakulnánk. Sőt, szó szerint így van, aki az Isten szemtől szemben látja, az meghal. Kérem, lejár az idő, befejezésül. Az én kedvencemet, olvasom el. Havas Krisztus kereszt az erdőn. Havas Krisztus kereszt az erdőn, holdas nagy téli éjszakában. Régi emlék. Csörgő szánkóval valamikor én arra jártam, holdas nagy téli éjszakában. Az apám még vidám legény volt. Dalolt, hogyha keresztre nézett. Én meg az apám fia voltam. Ki unta a faragott képet, s dalolt, hogyha keresztre nézett. Két nyakas magyar kálvinista. Miként az idő úgy röpültünk, apa, fiú, egy igen, egy nem. Egymás mellett dalolva ültünk, miként az idő úgy röpültünk. 20 éve elmúlt, s gondolatban ott röpül a szánom az éven, s amit akkor elmulasztottam, megemelem kalapom mélyen, ott röpül a szánom az éven. Hát megemelte kalapját, mégis, akárhogyan harcolt ellene, akárhogyan küzdött, akárhogyan nem értette meg, akárhogyan szembeszállt, mégis megemelte a kalapját Krisztus előtt. Egy valamivel még tartozom a végében. Tessék elképzelni, 4 évi piarista diák volt, és barátjával útnak indult, Kalocsáig eljutott, el akartak menni Rómában, mert elhatározta, hogy katolikus pap lesz. 15 éves korában. Az a Adi Endre, akiről elmondtuk, hogy 15-16 éves korában mit kapott és mit csinált. Tessék nekem elmondani, hogy ki bírja el? Melyikünk bírná el ezt a kettősséget, ami ebben az emberben volt? Ő maga írja le a versében, hogy kis híja, hogy a kávinista, hát nem áll katolikusnak. Ez nem Reményi Sándor költészet. Ez nem az a Reményik, akinek minden versét még a kegyelemes úgy mondja maga provász, hogy ez maga a katolikum. Nem, ez egy küsködő, vergődő, ez egy terhelt, ez egy borzalmas sorsot ülő áldozat, aki áldozatként ott van az Isten oltárán elég, és mégis Istennel beszél, és Istent igényli, Isten nélkül nem tud meglenni. Hát kérem, következő hónapban, ugyancsak a harmadik hétfőn fogunk találkozni, nagy szeretettel várom szintén önöket. Köszönöm.